Pálos György volt egy csodálatos színész, akit én nagyon imádtam, és az ő nyilatkozatát olvastam egyszer, hogy egy művész csak igaz ember lehet. Lehet valaki nagyon nagy színész, de ha nem igaz ember, akkor csak egy nagyon nagy színész, de nem, az ő szemében nem művész. És akkor ez kicsit engem úgy elgondolkoztatott, hogy ebbe van valami.
Minden jelentős szakmai elismerést megkapott, amivel egy színész művészetét ezen a pályán elismerhetik. Sokáig tanított, és azt mondja, a pályakezdőkben igenis ott vannak a jövő Darvas Iványai, Besenyei Ferencei, Máté Erzsiei. Évek óta tervezi, hogy visszavonul, de szerencsére ezt eddig nem tette meg. Nem is tehetné, hiszen teltházzal mennek az előadások, amelyekben játszik. Neve garancia a sikerre. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amelynek vendége Molnár Piroska, a Nemzet színésze. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem! Molnár Piroska Ózdon született, de gyermekkorát főként a Békés megyei Kunágotán töltötte. Beszélgetésünk elején erről kérdeztem.
Nem ismerted az édesapádat, ugye, mert ő meghalt a hát Málenki robosorán, és az édesanyád nevelt fel, de nagyon sok gyerek volt körülötted, sok unokatestvér, már is
Kunág után. Sokkal idősebb unokatestvér, mert én későn születtem, tehát ők már mind kamaszkoron túl voltak az unokatestvéreim, amikor én még kicsi voltam. Nagyon sokáig nem láttam színházat egyáltalán.
Szegeden láttál először, ha jól tudom.
Hát Szegeden láttam először, ott is egy operát, a Faustot, amikor ott kirándultunk még általános iskolás koromban, és hát amikor középiskolába kerültem, akkor Szegeden persze jártam színházba. Igen, hát például a Földi Terivel a tanítónő, a Bródi tanítónő ment a Kamaraszínházba. Azt nagyon-nagyon szerettem, Versenyi Ida rendezte, aki később tanított engem a főiskolán. Akkor került frissen oda a főiskola elvégzése után Mécs Károly és Papéva, ők Rómaös Júliát játszottak. És hát a nagy színházban is ugye rengeteg neves színész volt.
De ha jól tudom, meghatározó élmény volt, vagy egy fontos élmény volt egy opera előadás is.
Nem csak egy, amikor a faluban mozivetítés volt, ott is több, volt egy pár operafilm, és én ezeket nagyon kedveltem, az Anyegin, meg a, nem is tudom, mik voltak még operafilmek, az Aida, és akkor igen, ezeket én nagyon-nagyon megkedveltem, és hát amikor Szegeden voltam már fiatal színésznő, akkor ha csak tehettem, akkor mikor opera ment este a színházba, akkor beültem, úgyhogy szinte kívülről tudom a bohém életet.
Mikor tudatosodott benned az, hogy a színészi pályát választod?
Amióta tudom, hogy ilyen van. Mióta anyámat megkérdeztem, hogy kik azok ott a vásznon, és mondta, hogy ezeket úgy hívják, hogy színészek, akkor mondtam, hogy na, én az leszek.
És ez. Ő támogatta a döntésedet?
Ő támogatta, tehát persze, nem tudta, ugye, hogy én tehetséges vagyok ehhez a pályához, vagy nem, és hát nyilván féltett engem, és ezért próbált terelni, hogy legyen valami másik szakma a kezembe, vagy nem tudom, tehát, hogy emellett válasszak valamit. De miután előszörre fölvettek a főiskolára, akkor már nem volt kérdés. Hogy
nem is kellett B-terni igazából.
Igen, nem.
A főiskolán tudsz-e olyan meghatározó tanárt, egyéniséget mondani, akire szívesen emlékszem
vissza? Hát
hogyne,
hát a színészmesterség tanálunk, legendás színészmesterség tanárunk Pártos Géza, aki egész színész, magyar színész nemzedékeket nevelt föl, vagy Súlyok Mária, beszédtanárom.
A főiskola után?
Rögtön Szegedre szerződtem, és ott voltam 3 évig, majd akkor alakult a Kaposvári Színház, és akkor onnan már ugye egyenes utam volt.
Sőt, azt hiszem, hogy tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a pályádból a legtöbb évet ezt Kaposváron töltötted.
Igen,
két részlet,
etapban, igen.
Két etapban. Kaposváron, ha jól számoltam, volt olyan éved, amikor 8 főszerepet játszott.
Hát igen, tehát, igen.
Az egy nagyon sikeres időszak volt.
Igen, és hát még fiatalok voltunk, ugye bírtuk, de hát annyit kellett még bemutatni, mert körülbelül 18 bérlet volt, vagy 20, az lement, és akkor utána, hát bérletszünetben nagyon kevés előadást tudtunk játszani.
De mégis, amikor lehetőség nyílt a Nemzeti Színházba, akkor
hát nem nekem nyílt a lehetőség, hanem ugye a Székely Gábort Szolnokról és a Zsámbéki Gábort Kaposvárról, hát fölhozták a Nemzeti Színházba főrendezőnek és rendezőnek, és akkor ők hozhattak magukkal a társulatukból embereket. És hát a Zsámbéki engem is beválasztott azok közé, akiket magával hozott.
Nem is gondolkoztál egy percig sem?
Hát nem, hát persze, jöttek a kollégák, jött a vezetés, úgyhogy jöttem.
Utána alakult a Katona József Színház, aminek te is alapító tagja vagy, és hát hogyha majd egyszer valamikor távolról nézzük, akkor azért az egy európai léptékkel mérve is egy színház történeti jelentőségű.
Hát igen, ma már mondhatjuk, hogy az egy színház történet. Hát nézd, a Katona József Színházba évi 4, maximum 4 darabot mutathattunk be, annyira volt kapacitás, volt 36 vezető színész, mindenki akart valami főszerepet játszani. Ráadásul pont abban az életkorban voltam, amikor még játszhattam volna életkoromnál fiatalabbat, de arra már ott voltak a fiatalok, vagy életkoromnál idősebbet, arra ott voltak a még nálam idősebbek, tehát pont így a levegőbe lógtam, és akkor egy csomóan már visszamentek Kaposvárra, és akkor én is ezt az utat választottam.
És utána maradtál is ott 18
és akkor 18, 19 és fél évig, igen.
Egy pici közvetést, ha megengedsz, ahogy készültem az interjúra, Máté Gáborral és Zsámbéki Gáborral hallgattam meg egy beszélgetést, és ugye mind a ketten voltak Kaposváron,
igen,
nem is rövid ideig. Legendákat mesélnek az ottani munkamoráról, munkamódszerről, próba folyamatról. Azt hiszem Máté Gábor, talán pontosan idézem, valami olyasmit mondott, hogy amikor problémája van a katonában valamilyen előadással, akkor tulajdonképpen mindig a kaposvári évekre tudja visszavezetni, hogy azt szeretné valahogy viszont látni. Mitől volt ez olyan rendkívüli?
Hát az, hogy szerettük, amit csinálunk, azért éltünk, hogy azt csináljuk, és ott helybe gondoltuk, hogy ezt csináljuk. Nem ácsingóztunk Budapest után, hanem úgy gondoltuk, hogy ahol ott most vagyunk, ott kell nekünk ezt megteremtenünk. És ez meghozta maga gyümölcsét.
Te soha nem voltál szabadúszó? Nem, soha.
Soha, mindig társulathoz tartozom.
És ez fontos, ez a csapatjáték?
Nekem igen.
Annak ellenére, hogy azért ez nem egy demokratikus gyalogtúra. Mondjuk a Kaposvárt említed ott, abból, amit mondtál, azt szűrtem le, hogy egyenragú partnerek voltak.
Hát csupa fiatalok voltunk, tehát ott a egy-két idősebb kollega volt, aki csapódott hozzánk, vagy még ott maradt a régi színházból, de tulajdonképpen majdnem egykorúak voltunk. Tehát ott nem kellett semmiféle létrafokokat megmászni, vagy teljesíteni, hanem mi csinálhattuk, amit csináltunk.
18 év alatt azért a zenés szerepek is voltak.
Nekem volt egy zenés vénám, és hát ezt ugye vidéken pláne ki lehet használni, hiszen egy vidéki színház mindig játszik zenés darabot is, óhatatlanul, a közönség egy rétegét kielégítendő, és ez nekem nagyon jól jött, mert hát operettekbe, vagy bármibe lehetett engem használni, és akkor a közönségnek szélesebb rétegét tudtam befogni, hogy kik azok, akik jönnek értem a színházba.
Nagyon fiatalon mentél férjhez, 20 éves
volt. Aránylag.
Aránylag fiatalon, és egy zeneszerzőhöz.
Igen.
Ötös Péterhez. Akkor talán még egy pályamódosítás is felmerülhetett volna, hogy te is a zene felé indulsz fel?
Hát elvileg felmerülhetett volna, jobban mondva inkább anyósom szerette volna, hogy tudta, hogy Péternek hát inkább külföldön és nagy útja lesz, és azt szerette volna, hogyha mi együtt maradunk. És
de hát ez a muníció is megvolt akkor hangban.
Megvolt, de hát én annyira színésznő akartam lenni, és fölmértem azt, hogy talán nincs is bennem annyi önfegyelem, amennyi egy opera énekeshez kell.
Erre a szóra vártam, hogy őszinte legyek, ahogy néztem az interjúkat, és olvastam a veled készült beszélgetéseket, én kevés fegyelmezettebb embert láttam.
Hát bizonyos dolgokban igen, de amit mondjuk egy énekes pálya kíván, azt én nem biztos, hogy végig tudtam.
Az több, mint amit egy színészi pályán.
Hogy a csodában? Hát reggel arra ébredsz, hogy este Turandotot énekelsz, és van-e hangod. Hát az óri, az más dolog, mint egy prózát elmondani este, még ha úgy is ébredsz, hogy kicsit krákogsz, vagy valami. Hát az azért az óriási felelősség. Nem éjfélkor fekszel le, nem vacsorázod tele magad, nem. Szóval ez egy bizonyos életfegyelmet kíván egy énekesi pálya.
Ezek szerint nem bántad meg, hogy nem arra felé fordult a sorsod?
Nem, nem is szoktam gondolkozni, hogy megbánni vagy nem. Hát az ember csinálja az életét, aztán visszafelé kár gondolkozni, hogy most akkor ezt úgy kellett volna. Hát így alakult, és kész.
A második kaposvári etap az 18 évig
tartott. 19
évig, és utána jött megint a Nemzeti Színház.
Még a Savajda utolsó évébe jöttem föl, utána ugye Jordán lett az igazgató 5 évig, utána az Alföldi 5 évig.
Mi volt, ami kimozdított Kaposvárról 19 év után?
Sokan elszivárogtak a kollégák közül, és akkor ott körülnéztem, és ott ragadtam szinte majdnem egyedül az idősebbek közül. Úgy éreztem, hogy valami véget ért nekem Kaposváron. Most próbáljak ki valami mást.
Téged lehet marasztalni? Vagy hogyha meghozol egy döntést, akkor azt mondod, hogy így döntöttem, és megpróbálom.
De az ember minden döntés után, én úgy gondolom, hogy elbizonytalanodik, hogy jól döntött, vagy nem jól döntött. Én hagytam mindig, hogy az élet döntsön helyettem inkább. Szóval én nem szoktam ilyen élesen dönteni, hanem úgy nyitotta hagyom a kérdést, és akkor az élet egyszer csak úgy eldönti az ember helyett, hogy mi legyen.
Van olyan, így utólag visszagondolva, amit már most bánsz a szakmával kapcsolatban, amit
azért
esetleg
nem
hiányolsz.
Szoktam ilyesmikre gondolni, mert teljesen fölösleges. És akkor azon az ember nem, hogy is van, most játsszuk a katona történetét, ugye a Stravinszkit a Vasár rendezésébe, és a legvégén van, hogy a, és nem tudom pontosan idézni, de hogy a kár azon töprengeni, ami volt. Ami van, azzal kell törődni. Ami volt, az már nem a miénk, vagy minden így együtt van. Szóval ezen kárt, pláne ilyen, hogy megbántam, vagy nem bántam. Tehát jobb egy ilyen folyamatba élni, mint az, hogy az ember visszagondoljon, hogy most akkor, hát minden nem lehet a miénk.
A szakma, a színészi pálya, az segített hullámvölgyekből kikerülni, hogyha a magánéletedre gondolsz? Nem olyan régen Presser Gáborral olvastam, vagy hallgattam meg egy beszélgetést, és ott is ez szóba került, hogy a zene az átsegít bizonyos nehéz időszakokon. Igen. A színészi pálya is átsegít, vagy az, hogy elképesztően elfoglalt voltál végig?
Hát ez egy csodálatos pálya abból a szempontból, igen, hogy nem hagyja az embert, fölkarolja bizonyos nehéz helyzetekbe. És akkor az ember a munkával törődik, és az sok mindenen átsegíti. A munka általában mindig. Ez nagyon érdekes dolog, szegény anyám, mikor hát haldoklott gyakorlatilag, amikor csak annyit kérdezett tőlem, hogy van munkád. Mondtam, hogy van anyuka, akkor minden van. Tehát valahogy így gondolom.
Amikor az édesanyád nagyon beteg volt, akkor te fiatal színésznő voltál?
Nem, még
vagy főiskolás
voltam.
Voltál
még főiskolás voltam, igen. Hát éjszaka ment egy vonat, és akkor azzal én lementem, mert ő Békés megyébe a egyik nagynénénél volt, és akkor lementem éjszaka, akkor ott még át kellett szállni hajnalba valami buszra, az elvitt oda, hát jóformán csak megcsukoltam édesanyámat meg. Ott voltam egy kicsit, és indultam vissza, mert este, vagy délután már a főiskolán kellett újra lenni, vagy már játszottunk ugye színházaknál, már harmad-negyed évben, és ez már harmad év végén volt, vagy majdnem negyed évben, nem is tudom. Úgyhogy igen, az nagyon nehéz időszak volt.
Nehéz időszak volt, és akkor volt neked partnered a színházban, Komlós Juci.
Együtt játszhattam Jucikával az akkori Tália színházban, a Kazimírféle Tália színházban. Igen, a Kafka perében játszottunk, de akkor, amikor édesanyám meghalt, és akkor este nekem játszanom kellett volna. És a táviratoztam a Kazimír tanár úrnak, hogy maradjon el az előadás, mert ez is ez történt. És hát, ahogy elmesélték utólag, a Kazimír azért egy morgott, meg nem tudom mi, de előadás nem marad el, meg. És akkor a Jucika fölment hozzá, és azt mondta, hogy Karcsi maga nem csinálhatja ezzel a gyerekkel ezt, akkor miattam marad el az előadás. Úgyhogy amikor aztán megválasztottak nemzetszínészévé, pont a Jucika halála után az ő helyére, erről dologról senki nem tudott. De ezt nem hiszek semmilyen spirituális dologba, de ez mint egy égi üzenet olyan volt a Jucikától.
Nem is beszéltetek róla egymással?
Nem, soha nem. Nem. Másoktól tudtam.
Tanítottál a főiskolán, most egyetemen, ugye? Most igen, már egyetem. Igen. Sőt, nem is csak a Színház és Filmművészeti Egyetemen, hanem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen.
Meghívtak egy évre, igen, mert az operisták egy év beszédképzést kapnak, ami szerintem nagyon jól jön nekik. És akkor engem ért az a megtiszteltetés, hogy Marton Éva meghívott, és akkor egy opera osztályt egy évig tanítottam, és ma is az osztályból egy csomó gyerek visszajár hozzám tanácsot kérni, vagy és nagyon szépen.
Szeretsz tanítani?
Szerettem, még volt energiám rá, és adni tudtam, igen. Aztán hát az ember belép egy bizonyos életkorba, amikor már megpróbálja tartalékolni az erejét, és úgy érzi, hogy nem tud adni, akkor azt abba kell hagyni.
Elnéztem a régi fényképeket, és hát legendásan szép nő volt, tehát gyönyörű szép.
Igen, csak tudod, akkor azt nem tudja az ember. Én
de
is
nem sokszor... tudtad?
Nem. Ámulva nézem most a fotókat, hogy ez én voltam.
De amikor egy ilyen bombázó kaposáron 8 főszerepet játszik, akkor nincs semmiféle sztáralűr.
Hát hogy? A batársulatban ilyen nem létezett. Nem, eszünkbe se jutott. Erre minket megtanított az a társaság, az a színházi kapcsolódás, hogy nem mi vagyunk egyedül a világon. Mindenki van.
És mindig ilyen megközelíthetőnek láttalak, ismertelek. A diákok vagy a fiatal színészek is ilyen megközelíthetőnek tartanak, így beszélnek rólad. Milyen a kapcsolatod az utódjaiddal?
Hát főleg azokkal, akiket tanítottam valaha, azokkal nagyon jó. Ugye most már az első osztály, akit tanítottam, hát azok mind befutott, most nem Kossuthi a színészek. De a későbbiek is 3 bábosztályt is tanítottam. És nagyon-nagyon jó kapcsolatom van velük, igen.
Nem volt rossz élményed, amikor fiatal voltál? Tehát nem volt olyan élményed vezető színésszel, vagy éppen akkori sztárral, hogy te jó Isten, hogy viselkedik a fiatalabbakkal, ha én ebbe a helyzetbe
leszek? Nem tapasztaltam ilyet. Ez inkább ilyen legenda, tudod, a nézők körébe, de ha belépsz egy igazi színházba, akkor ezek nem esnek úgy ladba. Néha van egy-egy kirívó kollega, aki még mindig azt az, aki ha én nem, de az hamar eltűnik, és letörik a szarvát, vagy letörik magától a szarva.
De lehet egyébként igazán hiteles és nagy színész, hogyha valaki így viselkedik, ha valaki lekezelő?
Hát nézd, ezt Pálos György volt egy csodálatos színész, akit én nagyon imádtam, és az ő nyilatkozatát olvastam egyszer, hogy egy művész csak igaz ember lehet. Lehet valaki nagyon nagy színész, de ha nem igaz ember, akkor csak egy nagyon nagy színész, de nem, az ő szemében nem művész. És akkor ez kicsit engem úgy elgondolkoztatott, hogy ebbe van valami.
Látod a pályakezdők életét, hiszen ugye tanítottál a főiskolán és az egyetemen, és megtapasztaltad ezt a saját pályakezdéseden is. Én azt látom, hogy ahogy a társadalom, ugye a színházi művészvilág is nagyon polarizálódott, mert nem tudja függetleníteni magát attól, ami történik. Szerinted a te idődben volt könnyebb helyzete egy pályakezdőnek, vagy most? Össze lehet-e ezt a kettőt hasonlítani?
Nem lehet összehasonlítani, most rendkívül nehéz egy pályakezdő. A miénk tulajdonképpen egy sima út volt. Tárt karokkal vártak a vidéki színházak, vagy akár nem volt túl telítve a pálya. Most túl van telítve a pálya, hát Dunát lehet rekeszteni, hogy úgy mondjam, színésszel. Ezt nem tudja fölvenni az a kevés színház, vagy nem is kevés, de akkor se tudja fölvenni azok a színházak, amik ma léteznek. És akkor próbálnak ilyen kis egérutakat tanálni, ugye hát kis mellék, állásokat, szinkron, stb. De hát az nem vehető komolyan, meg hát az nem mérhető színészi munkával.
És nagyon beszűkült abból a szempontból is, hogy sokkal kevesebb a tévéjáték, nem?
Nem, kevesebb nincs. Egyszerűen nincs. A tévében már csak a úgynevezett celebek szerepelnek, akiknek hát Isten ne vegye védkemül, de hát nem érdekel, hogy a Husika majdnem elejtette a mobiltelefonját, de hát ott az a hír, az a nagy hír, ugye.
Nagyon ritkán, de azért nagyon karakteresen megszólalsz, amikor egy-egy társadalmi jelenség miatt meg kell szólalni. Tehát nem vagy egy állandó nyilatkozó, odamondó ember.
Hát nem, amikor... ha kérdeznek, és akkor úgy érzem, hogy ezt most nem lehet kikerülni, akkor igen, összeszedem magam is, és megpróbálom elmondani a véleményemet, ha valakit érdekel.
Nem tartasz attól, hogy ez esetleg hatással lehet a pályádra? Tehát attól, hogy amiatt nem...
Nem érdekene. Hát mit csinálnak? Mit csinálnak már velem? Nem fogom elfedni a véleményemet, ha az a véleményem, akkor azért nem fogom, hogy most én még... Szóval nem félek magyarul.
Azt látom, saját magamon, de hát nem akarom összehasonlítani az én pályámat a tiéddel, hogy ahogy öregszem, egyre lámpalázasabb leszek.
Igen.
Te hogy vagy ezzel? Én más színésztől is
hallottam. Van egyfajta pánik, ami néha elfogja az embert, szóval ilyen kisebb pánikrohamok, de azokat úgy vissza kell szorítani, mert hagyja eluralkodni az ember magán, akkor az nagyon nem jó, akkor vele tud keveredni. Nem azt mondom, hogy ilyen szöveg problémám, hál' Istennek az nekem soha nem volt, és ne is legyen. Tehát nem ilyen fajta kis gyakorlati, nem tudom mik, hogy majd elfelejtem a szöveget, vagy valami. De mégis valami néha egy ilyen kis pánikroham elfogja az embert, hogy jaj, most van. Már kaland elindulni otthonról, most akkor
nehezebben indulsz el?
Ó, hát sokkal nehezebben. Hát amikor az ember már nem hozzászokott egyrészt a színházba ahhoz, hogy fölöltöztessék, akkor most otthon már bizony már nem tud úgy hajolni, meg nem. Szóval ezek primitívnek tűnő, de nagy nehézségek. Szerencsére nekem van egy segítőm, különben is tudnék ennyit dolgozni. Így megteremtettem magamnak, hogy ezt leveszik a vállamról, vagy szóval sokat segítenek ahhoz, hogy én ezt a munkát még tudjam végezni, és akkor semmi mással nem törődöm, de hát bizony sokszor jól esne csak úgy a pizsamát nem átváltani valamire, amiről el lehet menni otthonról, és nem elmenni otthonról.
Soha nem adtál vissza szerepet?
Nem, úgy emlékszem, hogy nem. Nem.
És soha nem mondtál nemet felkérésre?
Te, ezek úgy el tudnak intéződni, hogy keres, ugye konfliktus kerülő vagyok. Tehát, hogyha valamiről úgy gondoltam, hogy ezt most nem kéne csinálni, valahogy úgy alakult, vagy úgy, vagy nem értem rá, vagy, de szóval ne kelljen nekem azt mondani, hogy nem. De azt hiszem, hogy szépen kialakult, és akkor mégse játszottam el.
A Covid első évében felröppent, hogy esetleg visszavonulsz, azt hiszem volt is egy ilyen nyilatkozat.
Ez minden nap felröppent. Vagy
de komolyan
minden nap,
gondoltam?
Halálosan komolyan gondoltam, és gondolom most is. Ugye egyre kevesebbet bírok, de azok az előadások, amiket futnak évek óta, és játszom benne, azokat nem lehet csak úgy hirtelen otthagyni, vagy azt mondani a kollégáknak, hogy na holnaptól nem vagyok.
Hát nagyon nagy szériában mennek ezek az előadások.
Hát igen, igen. És akkor hát persze, hogy nem veszik le, ha teltházzal megy. Úgyhogy ameddig ezek így van. Újat megpróbálok nem vállalni. Egyedül ugye a Thália Színházban, ahol szerződtetett tag vagyok, és hát szerződési kötelezettségem legalább egyet eljátszani egy évbe, azt abszolválom. De úgy külső helyeken már nem vállalok újakat.
mielőtt bejutunk a stúdióba, hát ide is egy megbeszélésről igen. jöttél, és aztán mész tovább, és gyakorlatilag egész estig foglalt, ez egy pici szünet lesz, amikor le tudsz otthon igen, pihenni, igen. és azt mondod, hogy ez szinte mindennapos, minden nap így telik.
Hát majdnem, majdnem. Nagyon jó, amikor jön egy nap, amikor mondjuk csak este játszom, és nem kell egyébként elmenni otthonról. Például holnap egy ilyen nap lesz, úgyhogy ezért a mait kibírom.
Tudom, hogy szeretsz utazni, és sokat jártál a tengerben.
Hát szerettem. Most már a hosszabb utaktól óckodok. Egy-egy hosszabb vidéki előadásra, vagy vidéki előadásra kell menni egy messzebb, távolibb helyre, akkor az már eléggé meggyötör. És most akkor már nem bírnám a tengerhez is ezt a hosszú autóutat. Repülni, nem, pacemakerem van, mit tudom én, tudod, ezek már másképp mennek a dolgok.
Hogyan készülsz a nyára? Akkor nyilván lesz több olyan nap is, amikor nem játszol.
Lesz, hogyha... hál' Istennek nyilván. Hát egyrészt rendet kéne csinálni otthon, mert minden a feje tetején áll, és évek óta csak halmozódnak föl a fölösleges dolgok, azt mind ki kéne dobálni. Ezt minden évben ugye elhatározom. Ráadásul Balatonon van egy kis nyaralom, oda is el tudok menni, és tervezek egy ilyen dunai hajóutat észak felé.
Beszéljünk a színházi tervekről. Mi az, amin éppen
tervek? Dolgozom? Hát erre a kis időre semmiféle terve nincs.
Milyen kis időre?
Ezt egy bábszínész barátom szokta tréfásan mondani, hogy ugyan már erre a kis időre. Hát nézd, az ember elgondolkozik, hogy egy sóhajtás és 80 éves vagyok. Tehát tervezni én már semmit nem tervezek.
Igen, de olyan fantasztikus a pályafutásod, hiszen azt szokták mondani, hogy a drámaírók nem nagyon írnak idős színésznőknek szerepeket, sokkal több a férfi szerep. Ugye 40 azt mondják az elekben, ez egy ilyen vízválasztó a színésznő életében, de gyakorlatilag te folyamatosan játszol, tehát nem volt üres
járat. Hát hál' Istennek mindig, mindig. Nagyon jó környezetben élek, nagyon jól választottam meg szerintem a színházat, meg a vezetőséget, akikkel dolgozom, és mindig találnak nekem valamit, amit ebben a fizikai állapotban és ebben az életkorban, amiben most vagyok, eljátszhatok.
Támogatod anyagilag is a fiatal színészeket?
Van ez a nemzetszínésze juttatás, havi juttatás, amiből úgy gondolom, hogy amíg én játszani tudok, és keresek, és megvan a nyugdíjam, abból valamit vissza kell jutta, vagy szóval úgy érzem, hogy azt illik valamit visszajuttatni a olyanoknak, akiknek hát ez kevésbé adatik meg.
És te látsz magad körül olyan színész egyéniséget?
Ahogy a csodában, tehát renget, ugyanúgy, ahogy a régen, ezt mindig mondják, hogy nincs ma, dehogy nincs, dehogy is rengeteg fiatal tehetség, akikből majd a jövő Darvas Iványai, vagy Csinkovics Imrei, vagy Bezsenyei lesznek, vagy a Lukács Margit, vagy a soroljam a Máté Erzsi.
Hogyha most valaki elétpernt ülne fiatalon középiskolásként, azt mondaná neked, hogy ő szeretne színész vagy színésznő lenni, akkor mit mondanál neki? Merre induljon
el? Hát próbálja meg, hogy tehetséges vagy nem. Van hozzá tehetsége, vagy nincs.
Elég,
ha
elég
nincs
a tehetség?
Elég tehetsége, hát persze, hogy elég. De ha nem elég tehetséges, akkor meg ne menjen neki a pályának, mert boldogtalan lesz. Akkor keressen egy olyan szakmát, vagy nem tudom, amihez ért, amiben jó, és amiben megtalálja a boldogságát. Én nem azt mondom, hogy a színházban csak vezető színészeknek kell lenni. De a tehetségnek jelen kell lennie.
Ez volt a Selfie, amelyben Molnár Piroska a nemzetszínésze volt a Szabad Európa vendége. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket!